Isten igéjét olvasom János evangéliuma harmadik részéből, a 22-től a 36. versig. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, ott tartózkodott velük és keresztelt. János is keresztelt Ajnonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek oda mentek és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki őhozzá megy. János így válaszolt. Semmit sem kaphat az ember, hanem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Aki a menyasszony, azé a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újonga örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és a földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek. Arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadja bizonyságtételét, az pecsétet tesz arra, hogy Isten igaz. Mert akit Isten küldött, Isten beszédeit szólja. Mert annak ő bőségesen adja a lelket. Az atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, feltehetjük a kérdést, hogy kerül ez a történet húsvét ünnepére. Általában húsvét hétfőn a lekcióban felolvasott Tamás kérdése, ami fel szokott merülni, előttünk szokott lenni, hogy az Emmausi tanítványok, van egy-két olyan bibliai történet, akár a Tibériás tengeri halfogás, amelyek kínálják magukat az üt történeti sorrendben, a feltámadott Jézussal való találkozások, a húsvét és a pünköst közötti történetek az evangéliumokból. Mégis ezen a nem megszokott húsvéton, ahogy most vagyunk, az itt és mostban, Isten elém hozta ezt a történetet. És most egy picit rendhagyó módon nem egy olyan történetről lesz szó, amiről általában szokott. A tanítványok, akik találkoztak a feltámadott Jézussal, sokféleképpen reagáltak erre. Volt, aki ámulatba esett, volt, aki összezavarodott, volt, aki hódolt a feltámadott előtt. Volt, aki megkeményedett, mint ahogy Tamás is, ahogy a lekcióban hallhattuk. Nem tudom, hogy nektek milyen ünnepetek volt, a feltámadott Jézussal való találkozást át tudtátok-e élni, és ez az egész mostani húsvét, amiben vagyunk, ami mindenképpen sajátságos, milyen érzésekkel tölt el, hogyan hat az ünnepre és az Istennel való kapcsolatodra. Hozott-e a húsvét a feltámadás ünnepe valódi felszabadulást, megújulást Isten szeretetében. A történet János evangéliumának az elején olvasható, nem sokkal azután a történet után, amikor Jézus arról beszél a Nikodémussal való találkozásnál, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Ebben a történetben, ebben a harmadik fejezetben hangzanak el a Bibliának talán a legismertebb szavai, amelyekkel a feltámadás ünnepét is össze tudnánk foglalni. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És így folytatódik, mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van. Mert nem hitt az Isten egyszülött fiának a nevében. Végig vonul az egész evangéliumon és Jézus életén az, ami később is nyilvánvaló, és ez apostol is kimondja, hogy a Jézus Krisztusban való hit az egész hitünknek a lényege, a szíve. És a feltámadásba való hiten fordul meg minden. Ha nincs feltámadás, ha nem hiszünk Krisztus feltámadásában, akkor hiába való a hitünk. Ha viszont ezt meg tudjuk hittel ragadni, és el tudjuk fogadni, hogy ezt Isten értünk végezte el, és ő elfogadta Krisztus engesztelő áldozatát, ebben a hitben életünk van. A legfontosabb dolog, amit az ünnepről meg kell jegyeznünk. És meg kell tanulnunk akkor is, hogyha jól ismerjük, hogyha sokszor hallottuk, és hogyha ez a mindennapjainknak a része. Nagyon sokszor egy ünnepben eljutunk a katarzisig, az ünnep csúcspontjáig, és utána nagyon nehezen tudjuk alkalmazni a mindennapokra azt, amit az ünnepben tapasztaltunk és tanultunk. Ez a zsilipelés, ez az átemelés, ez a mindennapokba való átültetés az egyik legnehezebb dolog, és a húsvét hétfői igehirdetésnek valamilyen módon ebben kell segítenie. A mai történet, amit felolvastam, Keresztelő János és az ő tanítványainak a beszélgetése arról, hogy Jézus és az ő tanítványai munkálkodnak, és az emberek elkezdenek már inkább hozzájuk menni, mint Keresztelő Jánoshoz és az ő tanítványaihoz. Keresztelő János öröme, a kicsinség öröme. Ez lesz most velünk, ez lesz a fókuszban ebben az igehirdetésben. Ez lehet az útunk nekünk is, a feltámadt Jézussal való találkozás eredményeként. Ha benne hiszünk, és újjászületett emberek lehetünk a lélek által, akkor tapasztalni fogjuk azokat a dolgokat, amelyekről Keresztelő János is beszél, amely a mi útunknak a része is. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a Krisztusban való hit békességet hoz az életünkbe. És ez részben így is van, de pontosan tudjuk, hogy egyszerre harcot is jelent. Olyan harcot, amelyek addig talán nem is voltak az életünkben. Sokan elmondják, akik keresztények lesznek, hogy nyugodtabb volt az életük, amielőtt nem hittek. Békesség és harc egyszerre. Három dologról szeretnék beszélni. Először arról, hogy milyen ütközéseket élhetünk meg, amikor e világ törvényszerűségei és Isten országának a törvényszerűségei a meccéspontjában találjuk magunkat. Másodszor a kicsiség öröméről fogok beszélni, ami Keresztelő Jánosban ott volt. Harmadszor pedig a feltámadás valóságának radikalitásáról. A Krisztusban újjászületett ember tehát valahogy úgy él ebben a világban, hogy egyszerre tapasztalja a világnak a törvényeit és Isten országának a törvényszerűségeit. Mike Goheen, egy amerikai professzor mondja ezt, hogy ilyen útkereszteződésekben élünk. Élünk benne a kultúránkban, mindazokban a dolgokban, amiben beleszülettünk és hatnak ránk, és Isten országa pedig eljön ebbe a kultúrába, és ennek a kereszteződésében, ebben a metszetben éljük le az életünket. Itt, ebben a történetben is felcsillan az, hogy mi volt annak a kornak, annak a gondolkodásmódnak egy alapvető jellegzetessége. Tegyük hozzá, hogy férfiak között, tegyük hozzá, hogy mester és tanítvány aláfölé rendelő viszonyában. János tanítványai talán mérgesen vagy csalódottan oda mennek Keresztelőhöz, és azt mondják neki, mester, nincs ez így rendjén, mindenki Jézushoz megy. Féltékenység, értetlenség, rivalitás, verseny, mind-mind ott lehetnek e mögött. És mondhatjuk rögtön, semmit nem változott a világ 2000 év alatt. Igen, ez az élet. Ez a törvény. Nem csak férfiak között, nők között is, és igazából minden ember között. Mivel kapcsolatokban élünk, és úgy növünk fel az édesanyja és a gyermek kapcsolatban, hogy az első eszméléseink is valakivel együtt, valakihez képes történnek, az egész életünkben hasonlítgatjuk magunkat máshoz. Pozícionáljuk magunkat emberekhez. Egyszerűen bele van kódolva a lényünkbe, hogy mindig valahogy valakinél többek akarunk lenni, vagy éppen kevesebbek, és nagyon-nagyon nehéz ezekben a kapcsolódásokban igazán mellérendelő módon működni. Nagyon sok fejlődést hoz a verseny, nagyon sok kreativitásra tanít meg bennünket, nagyon sok megoldást tudunk azáltal tanulni, és sokra vihetjük tényleg, hogyha olykor néha egy kicsit irigyek vagyunk a másikra, és versenyzünk, és többek akarunk lenni nála, és azt mondjuk, hogy az nem lehet, hogy ő már ott tart. De pontosan tudjuk, hogy mennyi fájdalom, mennyi szenvedés, mennyi bántás származik ebből. Mert emögött sajnos ott rejtőzhet egy bálvány, amikor az ember saját maga naggyá szeretne menni, és le akar uralni másokat. És lehet, hogy Keresztelő János tanítványaiban csupán értetlenség volt, és egy pici féltékenység. De ebben a momentumban megcsillan valami abból, hogy mik e világnak a törvényei. És Keresztelő János azonnal hozzáteszi, hogy mik Isten országának a törvényszerűségei. Semmit sem kaphat az ember, ha nem a mennyből adatott volna neki. Keresztelő János alázattal elismeri Jézus autoritását, felhatalmazottságát, és azt mondja, ha az emberek követik és mennek utána, ha ő az Isten küldötte, akkor ez ajándék a mennyből, és ezt tiszteletben kell tartani. És ez innentől nem verseny vagy siker kérdése. Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, mondja az apostol. Milyen különleges alternatívát kínál ezáltal Isten nekünk. Egy olyan helyzetben, amikor valaki más, jobb, különb, esetleg úgy érzed, hogy pont abban jobb, amiben neked kellene, pont olyan, amilyen te soha nem leszel, akkor egy ilyen helyzetben gyönyörködhetsz Isten ajándékában. Dicsőítheted az Istent, amiért a másikat megajándékozta, és hálát adhatsz azért, mert bizonnyal téged is megajándékozott. Csak egy példa arra, hogy ütköznek e világ törvényszerűségei és Isten országának a törvényszerűségei. És legyünk őszinték, testvéreim, nem megy ez úgy, hogy húsvét utána újjászületett keresztényként innentől soha nem fog fájni egy ilyen helyzet. Hogy nem fogunk versenyezni, hasonlítgatni, rivalizálni. Hogy nem leszünk féltékenyek vagy irigyek. A kérdés, hogy az újjászületett Krisztusban lévő középpontunkból reagálunk ezekben a helyzetekben. Hogy felismerjük-e, hogy mi történik velünk, és tudunk-e Istenhez fordulni ilyenkor. Bűnbánatot tartani, hogyha ebből a rossz dologból, ebből a bűnből reagáltunk. Tudunk-e az ő szabadságában élni? Tegyük fel magunknak ezt a kérdést, és figyünk el, mi az, amiben ez ünnep után Isten formálni szeretne bennünket, hogy a gondolkodásunkban ne e világ törvényszerűségei szerint járjunk el, hanem keressük azt, hogy mit jelent, hogy Isten országa közöttünk van. A második dolog, amiről beszélni szeretnék nektek, az újjászületett embernek egy fontos jellegzetessége, ami itt van előttünk Keresztelő Jánosban, de sok más bibliai alakban is, és Isten bennünk is elvégezheti ezt. A kicsiségnek az ajándéka, az alázatnak az útja. Valószínűleg ez is egy jól ismert bibliai szakasz, amikor azt mondja Keresztelő Jézusra nézve, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Régebbi fordítás szerint nekem alászállnom. Ez a dolog, amire Keresztelő János, mint jó mester, tanította az ő tanítványait. A tanítványokban ott lehetett egy olyan jellegzetesség, egy olyan működés, amit ma nagyon-nagyon ismernek az Y, meg az azutáni generációknak a tagjai főleg, akik ezer és millió lehetőség közül kell, hogy válasszanak, hiszen a világhálón online minden elérhető, mindenhol ott lehet lenni, és kialakul egy olyan jelenség, ami akár betegség is lehet. Erre van egy mozaik szó, az a FOMO. Ez egy angol mozaik szó, aminek a jelentése kimaradni valamiből. Az attól való félelem, hogy kimaradunk valamiből. És ez nem csak egy általános szomorúság, hogy nem értem oda egy színházi előadásra, és nem engednek be, és akkor erről lemaradtam, hanem egy olyan teljesen mély, egzisztenciális szorongás, hogyha valamit nem kapok meg, ha valahol nem vagyok ott, ha valamiről nem tudok, ha valamiben nem vagyok jól értesült, akkor ezáltal a világ dől össze. Nagyon sok ilyennel találkozom sajnos a fiatalok között. A teljes mellőzöttség és eljelentéktelendésnek a félelme kapcsolódik mindenhez. Mert mindenhol ott kell lenni. Mert mindenből a legjobbat ki kell hozni, és a pillanatot meg kell ragadni. Mert a világunk olyan gyorsan pörög, hogyha nem ragadom meg azonnal a pillanatot, ha nem reagálok azonnal, és lassú vagyok, akkor már rég elmúlt az a helyzet. Nagyon érdekes ebből a szempontból is az az idő, amit élünk most. Kettős ez, mert egyrészt lelassult a világunk a járvány miatt, másrészt az emberi kapcsolatok szinte teljesen az online térbe tolódtak. Az előbbi lassítja, az utóbbi pont, hogy felerősíti ezt a jelenséget. Nem kell mindenhol ott lenni. Nem kell mindenbe kapcsolódni, és ki lehet maradni dolgokból. Keresztelő János szabad volt ettől. Szabad volt attól, hogy róla szóljon a történet. Szabad volt háttérbe lépni. Szabad volt kisebbé lenni. Ki az az ember, aki kisebb akar lenni, akinek az az élet célja, hogy én szeretnék kisebb lenni. Én szeretnék alászállni, én szeretnék fokozatosan visszavonulni. Teljesen ellentétes azzal, ami a kultúránkban van, ahol növekedni kell, ahol nagyjá kell lenni, ahol hírnevet kell szerezni, ahol valami maradandót kell alkotni. Keresztelő János valahogy nagyon a helyén volt. Még akkor is, ha tudjuk, hogy később, amikor börtönben volt a szenvedés idején, még az ő hite is megrendült és megkérdőjeleződött. Kétféleképpen lehet egyébként nagynak lenni. Az egyik, amikor valaki leural másokat, és tényleg nagyján növekszik. A másik, amikor sajnálatot ébresztően marad kicsi. Amikor állandóan megmentésre szoruló, amikor állandóan arról nyer erőt, hogy másokat magához vonz. Hogy figyelmet kap azáltal, hogy mennyire szerencsétlen, és mennyire gondoskodásra szorul. A Krisztusban gyökerező ember, az újjászületett ember azonban szabaddá válik mindkét szélsőségtől. Ennek a kicsiségnek a lényege pont a saját jelentőségünk megragadásában van. Az az ember, aki tisztában van azzal, hogy mennyire értékes és fontos, egyedi, megismételhetetlen, aki talán átéli életében egyszer, hogy ő a világ közepe, hogy Jézus Krisztus érte is meghalt személyesen, szereti, fontos neki, az utána szabaddá válik magához ölelni saját jelentéktelenségét, porszem állapotát és kicsiségét. És bárcsak ez ilyen egyszerűen történne, de pont ezen az ünnepen, a feltámadás ünnepén újulhatunk meg ebben, hogy mindaz, ami történt, az értünk történt. Fontos vagy Istennek. Nem kell bizonyítania, de azért ő újra és újra elmondja. És hogyha ebben meg tudsz nyugodni és békét tudsz nyerni, akkor szabad leszel kicsinek, és emberi szempontból még akár jelentéktelennek is lenni. Isten ugyanis nem egy despota, aki egyszerűen lesöpri az embert, hogy jelentéktelen vagy és értéktelen, hanem magához ölel, és megmutatja, hogy hol van a helyünk a nagy történetben, hogy ő hozzá tartozunk. Másrészt Keresztelő János azért tudta látni így saját magát, mert valószínűleg tisztában volt az ő elhívásával. Elmondta a tanítványainak, hogy nem én vagyok a Krisztus. Tudta, hogy ő az útkészítő. Az az ember, aki tudja, hogy hol van a helye az Isten tervében, az is szabad lesz attól, hogy bárkinek bizonyítson, hogy meg akarja mutatni, hogy ő kicsoda, hanem egyszerűen végzi azt, amire az Isten hívta, különösebb magyarázkodás nélkül. Ez pedig hitvallás. Hitvallásunká lehet, és kérhetjük Istentől, Uram, mutasd meg a helyemet, hadd értsem meg, hogy hol akarsz látni, és azon a helyen, azzal a szolgálattal, azzal az életúttal szeretnélek téged magasztalni, és szabadnak lenni, mint ahogy Keresztelő János szabad volt kicsivé lenni. Az utolsó dolog, amiről beszélni szeretnék, az pedig az a hitvallás, amelyet Keresztelő János is megtesz, ami eléggé radikális. És ki kell, hogy mondjuk, hogy a húsvét ilyen szempontból és a feltámadás ünnepe roppant radikális. Még talán radikálisabb, mint a karácsony. A kultúránkban, amiben élünk, mindenki azt ért az ünnep alatt, amit akar. És keresztényként Isten arra hív bennünket, hogy tegyünk bizonyságot arról, hogy mi az evangélium, és a Szentírás szerint miről szól az ünnep. Az utolsó két versben ezt mondja Keresztelő János: az Atya szereti a Fiút, és a kezébe adott mindent. Azaz Jézus Krisztusé, minden hatalom menjen és földön. Ő az egyedüli Úr, nincsen senki más, aki előtt hódolhatunk. És így folytatja: aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Megrendítő. Azért egyrészt, mert nagyon sokszor gondolunk ilyenkor olyanokra, akik nem hisznek Jézusban, és sajnáljuk, hogy ők nem fogadják el az evangéliumot, vagy imádkozunk értük, hogy bárcsak egyszer megértenék. De nyugodtan érezhetjük magunkra nézve is ezt megrendítőnek. Hiszen mi magunk is egy pillanat alatt akár ki tudunk esni abból az állapotból, amiben ez a megnyugodott, megbékélt állapot van Istennel, és el tudjuk veszíteni egy pillanat alatt azt a magabiztosságot vagy stabilitást, ami a hitünket jellemzi. Ilyenkor ez az ige vonz vissza, hogy nincs másban üdvösség, csak Jézus Krisztusban. Van ebben egy nagyon komoly kizárólagosság, amelyen nem tehetünk mást, mint hogy hirdetjük minden embernek ezen a világon. Nem a mi dolgunk ítélkezni, hogy ki az, aki meglátja majd Isten országát és az örök életet, de ez a feltámadás üzenete. Nincs más út, nincs más evangélium. Úgyhogy, ahogy útra kelünk, húsvét ünnepe után, egyrészt Isten hódolatra hív bennünket, hogy lássuk Krisztust annak, akinek ő bemutatja magát, az Atya szereti a Fiút, és a kezébe adott mindent. Hódoljunk előtte, mert ő az egyedüli Úr, és vegyük komolyan az evangéliumnak a radikalitását. Örüljünk is ugyanakkor, mert ez az egyetlen út, de ez viszont van, és általa hazatalálhatunk, és benne lehetünk egyek Istennel, egymással és saját magunkkal is. Isten áldjon meg bennünket, hogy ezekben a nehéz napokban és hetekben, amik előttünk állnak, ki tudja, hogy mi minden helyzet vár ránk, legyünk készek Istent szolgálni, Isten országa törvényszerűségei szerint jelen lenni ebben a világban. Isten adja meg nekünk, hogy találjuk meg a saját kicsiségünknek az útját. Alázattal szolgáljuk őt, és tudjuk magasztalni őt azzal, amink van. És ő adja meg, hogy tudjuk képviselni az evangéliumot szóban, imádságban, tettekben, hogy lehessünk hűek ő hozzá. Krisztus feltámadott, ezért örvendezünk, és ebben a hitben miénk nem csak a megbékélés Istennel ezen a földön, de az örök életnek a reménysége. Ezt táplálja bennünk a Szentlélek, és adja meg, hogy ebből tudjunk másoknak is átadni az evangéliumból. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hisszük, hogy te ma is a szívünk előtt állsz, és zörgetsz, és kopogsz, és megnyitjuk ezt az ajtót is. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk. Megvalljuk, Urunk, hogy sejtszinten rögzülve vannak belünk a világ törvényszerűségei, és ha csak te nem írod át ezeket, ha te nem szülsz újjá bennünket, akkor nem tudunk megváltozni magunktól. Ezért kiáltunk: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam. Könyörülj rajtunk. Hiszük, hogy te ezt megteszed, és ezzel a reménységgel is, örömmel jövünk most eléd. Kérünk, hogy hozz nekünk a feltámadás örömét, az új életnek az örömét, a benned gyökerezettség örömét, a kicsinységnek, az alázat útjának az örömét. És Urunk, segíts komolyan venni, hogy nincs más út, csak is Jézus által. Urunk, erősíts meg bennünket, amikor vallást kell tenni a mi hitünkről. Imádkozunk különösen is azokért a családtagjainkért, szeretteinkért, akik nem ismernek még téged, és akikért akár régóta is imádkozunk. De kérünk most mindazokért, akik a környezetünkben élnek, a szomszédainkért, a városunkért. Imádkozunk a mi nemzetünkért, a vezetőinkért. Adj nekik bölcsességedet a vezetéshez, a döntésekhez. Imádkozunk azokért, akik testközelből küzdenek a betegséggel, az egészségügyben. Imádkozunk azokért, akik a mindennapi életünk működéséhez járulnak hozzá. Áld meg ezeket az embereket is, és kérlek, Uram, kérünk téged, hogy szabj határt a veszedelemnek. Imádkozunk azért, hogy az újrakezdésben majd rád tekintsünk, és belőled merítsünk erőt és reménységet. Hallgass meg bennünket, Urunk, amikor azokkal a szavakkal imádkozunk, amelyekre Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.